Hogyan lehet egy mérnök fizikusból üzleti stratéga, mitől lehet vonzó az adatok és a gazdaságelemzés világa, és mi kell ahhoz, hogy az üzleti életben egy nő letegye a névjegyét? Ezekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban dr. Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Nem tudom, hogy létezik-e arra vonatkozó statisztika, hogy hány női atomfizikus van Magyarországon vagy világszerte. Én azt gondolom, hogy exakt számot biztosan nem fogunk tudni mondani, de mik a tapasztalataid? Mennyire a férfiak területe ez, mennyire a férfiak terepe ez? Hogyan érezted magadot nőként?
Teljesen őszintén nagyon jól éreztem magam nőként ebben a közegben. Én előtte 12 évig énekzenei iskolába jártam, ahol meg sokkal nagyobb túlsúlyban voltak a lányok, mint a fiúk, és ezt követően kerültem mérnök fizikus szakra a Műszaki Egyetemre, ahol meg nyilvánvalóan nagyon kevés hölgy volt. És
tehát atomfizika területén azért gondolom meg még kevesebb.
Utána később még kevesebb, igen, de ezzel együtt ez nem egy rossz helyzet azért ilyenkor. Nekem nagyon sok előnyöm származott szerintem abból, hogy én ott nőként vettem részt az oktatásban.
Azért egy pillanatra még itt maradva, azért ez egy kuriózum, hogyha egy nő atomfizikus szeretne lenni. Ez volt a gyerekkori álom egyébként?
Viszonylag korán kirajzolódott, hogy fizikus szeretnék lenni. Most az, hogy atomfizikus vagy nem, az talán ennyire kevésbé, de az, hogy fizikával szeretnék foglalkozni, az igen. És belülről nézve nekem valahogy nagyon evidensnek tűnt, hogy ezt a szakmát választottam. Az, hogy ezt kevesebb nő választja, az sokkal inkább egyfajta ilyen előítélet, hogy úgy gondolják, hogy nőként ők nem tudnának ebben a szakmában érvényesülni, pedig én nem vagyok erről meggyőződve.
Én azt gondolom, hogy fontos is, hogy ezekről a jó példákról beszéljünk, mert itt sztereotípiákat kellene valahogy lebontani, és most már egyre többet hallani, például, hogy az IT területén a lányoknak ugyanúgy vannak esélyeik, meg lehetőségeik, ugyanez igaz a fizika területére is, gondolom.
Abszolút, és egyre gyakoribbak a csoportmunkák, és egy csoportban, ahol sok férfi van, egy nő olyat tud behozni, amit a férfiak egy más között nem. És szerintem még arra is hatással van, hogy a férfiak jobban dolgoznak egy-egy ilyen csoportban, ahol nő is van, például IT-s programozó.
És akkor arra, hogy mondtad, nem biztos, hogy rossz néha kilógni a sorból.
Így van.
És akkor az atomfizika tanszéken védted meg a PhD címedet. Ez akkor azért már irányított volna téged erre a területre, hogy tényleg itt töltsd le akár az életedet, de mégse ezt választottad.
Nem ezt választottam, ennek több oka is volt. Én azt hiszem, a legtöbb, amit tanultam az egyetemi éveim alatt és a doktori képzésben, az egy nagyon logikus gondolkodásmód az, hogy vannak problémák, amiket meg kell oldani, és hogy ezt milyen módszerekkel tudjuk elérni. És az a vágy, hogy az ember létrehozzon valamit, aminek kézzel fogható eredménye van. Ezzel párhuzamosan úgy éreztem akkor, hogy miután én a doktori éveim alatt már egy alvállalkozón keresztül az Optennek bedolgoztam informatikai területen, úgy gondoltam, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy anyagilag is jobban tudja kijönni ebből a helyzetből.
Igen, hát akkor egy picit ugorjunk is, és nézzük a karrierutadat, és majd akkor visszatérünk még egy-két dologra, amit kérdezni szerettem volna. Ugye az egyetem után én úgy tudom, hogy kutatóként is dolgoztál az MTA Központi Kémia Kutatóintézetének egyik csoportjában, és utána jött az Opten.
Igen, részben párhuzamosan is volt ez a kettő. Ugye a doktori munkát azt én három helyen végeztem, az Akadémia Kémiai Kutatóközpontjában, a Műszaki Egyetem Atomfizika Tanszéken és a Baj Zoltán Anyagtudományi Intézetében. Abból állt össze egyébként az egyik leggyönyörűbb női téma, ami létezik, mert én gyémánttal foglalkoztam. Igaz, nem ékszergyémánttal, hanem gyémánt bevonatokkal, de szerintem ennél jobbat kívánni sem lehetne női szemmel.
Egyébként, hogyha egy visszatekintünk, mert beszéltünk azért a gyerekkorodról, hogy volt egyfajta vonzalom a fizika, vagy egyáltalán a reál irány iránt. Másrésztről pedig a zene is fontos szerepet töltött be az életedben, ahogy mondtad, a zeneiskolát, 12 évig jártál énekzenei iskolába. Mit adott az éneklés? Mert ez meg egy teljesen másik terület.
Hát mit adott és mit ad?
Mit ad,
hát úgy gondolom, hogy a zene az, aki találkozott vele és meg tudta élni annak a teljességében, annak az egész életét végig kíséri. Maga az iskola egyébként fantasztikus lelkületet adott. Én a Kecskeméti Kodály iskolába jártam, és mind a tanárok, mind az ott levő diákok tekintetében szerintem egy nagyon különleges iskola és nagyon különleges háttér volt, amiben így belenőhettem. Ami miatt végül is nem a zenei irányt választottam, az alapvetően az volt, hogy egy nagyon kedves tanárom mondta nekem, hogy Valószínűleg, ha elmegyek fizikusnak, akkor mellette viszonylag közel maradhatok a zenéhez, viszont ha a zenét választom, akkor vélhetően mellette hobbiból nem fogok fizikával foglalkozni, és ez egy nagy igazság, tehát ez volt az egyik, ami abba az irányba terelt, hogy azért minden bizonnyal jobban járok, hogyha a reál területet választom.
Hogyha már a gyerekkorodról esett szó, volt példa előtted, hogy hogyan kéne az élethez hozzáállni, a munkához hozzáállni, tehát hogy milyen útmutatót, milyen útravalót kaptál?
A szüleim oldaláról, és főleg édesanyám oldaláról egy nagyon erős céltudatosságot és komoly elvárásrendszert láttam, ami roppant jól jött utána későbbiekben is. Nem mondom, hogy maximalizmus, de mindig sarkalt bennünket bátyámmal abba az irányba, hogy legyenek céljaink, amiken menjünk végig az úton, és valósítsuk is meg azokat. Ennek megfelelően ez mindenképpen nekem egy alapvető meghatározó tényező volt, de több olyan akár pedagógus volt az életemben, aki amellett, hogy tanított, amellett emberileg is nagyon sokat adott.
Igen, hát akartam kérdezni, hogy kitől tanultad a legtöbbet az életedben, akár szakmailag, akár a magánéletben, tehát vannak példaképek körülöttünk azért.
Nekem lehet, hogy sablonosnak tűnik, de a legtöbbet édesanyámtól tanultam, és inkább az élethez való hozzáállásról. Arról, hogy meg kell élni a jó dolgokat, látni kell azokat, a nehézségeket meg le kell győzni, és menni kell tovább. Tehát ezt a fajta, nem mondom, hogy keménységet, de ezt a fajta céltudatosságot, ez biztos.
Ott volt a zene, ott volt a fizika, később az atomfizika, a kutatói pálya lehetősége, és ugye azt mondtad, hogy viszont megtaláltál valamilyen más területet, ami felkeltette az érdeklődésedet. És ugye a versenyszféra azért teljesen más hozzáállást kíván meg, mint mondjuk egy kutatói lét, vagy egy közszolgálatban való munkavégzés. Mi volt az a, ezek szerint plusz benned, ami ide billentette a mérleg nyelvét?
Én éppen pici gyerekeket neveltem akkor, amikor így a versenyszféra felé kezdtem fordulni, és emiatt egy picit furcsán hangzik, de szinte tét nélkül próbálhattam ki magam, hiszen volt lehetőségem, vagy lett volna lehetőségem utána visszahelyezkedni a kutatói létbe. De valahogy sokkal több kézzelfogható eredmény, sokkal gyorsabb eredményeket láttam a versenyszférában, az elvárások oldalán is, és a megvalósulások oldalán is, mint a kutatói létbe. És az a fajta gyors pörgés volt, ami nekem nagyon megtetszett, és úgy láttam, hogy itt sokkal több apróbb sikert lehet elérni, és ennek kapcsán természetesen, ahogy az építkezik az ember, több nagyobb sikert is lehet elérni.
És ugye a versenyszférába belépve szoftverfejlesztőként kezdted a munkádat az Optennél, ma pedig már ugye a cég stratégiai igazgatója vagy. Ez kívülről, hogyha nem nézzük azt a hosszú utat, akkor azért ez egy éles váltásnak tűnik, hogy hogyan lesz mondjuk egy fizikusból üzleti stratéga, de egyáltalán még az ember végig lépked a ranglétrán, és aztán egyszer csak mondjuk egy stratégiai igazgatóvá válik, vagy stratégiai vezető lesz.
Én már az informatikai területről viszonylag gyorsan elmozdultam marketing, értékesítés, támogatás, illetve termékfejlesztés irányába, és hogyha ezeket így elkezdjük végig gondolni, akkor lassan azt láttuk, hogy szinte minden területben bele-bele kóstoltam egy kicsit, voltak jobbító jellegű észrevételeim, és szerencsére ezek nyitott fülekre találtak cégen belül, és miután több területen keresztül úgy láttuk, hogy működhet ez a fajta folyamatos változtatás, ami nekem nagyon belülről érkezett, így úgy gondoltuk, hogy akkor ez a stratégiai irányvonal lenne a legmegfelelőbb nekem. És egyébként ebben annak is lehetett szerepe, hogy a cég tulajdonos ügyvezetője Tóth Tamás is fizikusként végzett, tehát valószínűleg kicsit könnyebben megtaláltuk a közös hangot.
Tehát volt egy közös nyelv, amit mind a ketten értettetek. Meggondolom, iszonyatos munkatempó van egy ilyen helyzetben, és azt mondod, hogy kisgyermekek mellett csináltad ezt. Ez mit jelentett?
Gyakorlatilag akkor született a fiam, vagy fél éves volt, amikor én fejlesztőként elkezdtem dolgozni az Optennek a vállalkozón keresztül, és nagyjából egy évvel később már bedolgoztam a cégnek olyan szempontból is, hogy kerestem az Európai Uniós pályázati lehetőségeket, vagy akár megjelenítési lehetőségeket. Tényleg azt néztem, hogy mit lehet ebből még kihozni, hova lehet még tovább fejleszteni.
Tehát akkor ez is egyfajta szerelem, mint ahogy az elején belevágtál a fizikába, majd később az atomfizikába, a kutatásba. Itt is megtaláltad ezt a szerelmet a munkához való kapcsolatodban?
Én nagyon-nagyon szeretem ezt a területet. Szokták mondani, amikor előadást tartok ilyen gazdaságelemzésről, ami most viszonylag kevésbé vidám téma. Nekem csillog a szemem közben, és nem feltétlenül azért, hogy milyen kifutása van annak, amit látunk a területen, hanem egyszerűen azért, mert ez egy annyira érdekes terület, annyira sok mindent lehet előre látni, annyira sok mindent lehet tervezni, és ennek megfelelően módosítani is nagyon sok mindent lehet megfelelő lépésekkel. Úgyhogy igen, megtaláltam azt a fajta szerelmet ebben a szakmában, amit a többi területen is korábban.
Mi az, amit napi szinten nagyon szeretsz a munkádban? Mi az, ami feltölt, és nyilván vannak nem szeretem feladatok?
Hát amit legjobban szeretek, az a termékfejlesztés. Az a mai napig, hogyha azt nézem, hogy mit lehet még kihozni ezekből az adatokból, ki tudja még valami jó pufa dologra használni, ez a szívem csücske, és ennek kapcsán az elemzések, modellépítések, de ez talán a fizikusi szakmai háttérből adódik.
És bocsánat, tényleg mosolyog a szemed, miközben száraz adatok kapcsán beszélgetünk valamiről, ami fantasztikus mondat te, tehát, hogy tényleg megvan itt valami fajta kapcsolat közted és az adatok között.
Igen, és egyébként milyen érdekes, hogy amikor beszélünk róla, hogy mi szerintem csak így lehet dolgozni és élni. Tehát amikor valaki elmondja, hogy mivel foglalkozik, és hozzáteszi, hogy ő csak, nem tudom én, fodrász, bármi, nem tudom értelmezni ezt a csak szót, mert nekem egy hivatásban, egy munkában csak az számít, hogy az ember szeresse csinálni. És ennél többet igazából nem adhat, mennyi időt töltünk el vele. Ha nem szeretnénk csinálni, roppant kiábrándító lenne egy olyan munkahelyen tölteni annyi időt, ami nem köt le, nem tesz bennünket boldoggá, nem tölt fel valamilyen szintig.
Hát igen, az életünk nagy részét a munkahelyünkön töltjük, illetve a munkatársainkkal töltjük, tehát az is fontos, hogy milyen csapatban dolgozunk. Egyébként mennyire tudatosan építetted a karrieredet? Ugye azt mondtad, hogy a kisfiad születése környékén kezdted ezt az irányt, vagy ezt a pályát, és hát most már 17 éves a fiad?
Igen, lassan 18 lesz. Hogy rohan az idő? Azt hiszem, hogy az a lépés talán nem volt annyira tudatos, amikor én a versenyszférába átmentem, és nyilván picit tartottam is tőle, mert egy ilyen ismeretlenbe kimozdulni azért abból a komfortzónából, amiben én akkor voltam, és végül is sikeresnek mondhattam magam azon a területen, azért az egy kockázat volt. Ugyanakkor úgy alapjába véve tudatosnak tartom magam, tehát ha megkérdezik, hogy vannak-e terveim rövid, közép vagy hosszú távú, akkor mondom, hogy hát minden tervem van. Van rövid, közép és hosszú távú is, mert szerintem így lehet igazából működni, pláne úgy, hogy van család, van munka. Ha nem vagyok benne tudatos, akkor kicsit úgy elfolyik az ember ezek között, és nem tudja megélni.
Ez azt jelenti, hogy szigorú is vagy önmagaddal?
Igen, azt hiszem, meglehetősen szigorú vagyok önmagammal, nagyok is az elvárásaim.
És a környezeteddel? Nyilván egy igazgatói pozícióban vagy, tehát hogy ez akkor kihat a közvetlen környezetedre is, ez a fajta maximalizmus?
Maximalizmusnak nem mondanám, optimalizmusnak szoktam mondani, de igen, kihat. És szerintem a kollégák úgy gondolják, hogy igen, magasak az elvárásaim.
Ugye végigjártad a ranglétrát, vagy karrierlétrát mondjuk így, az Opten szinte minden osztályán dolgoztál, az alkalmazás fejlesztéstől a marketing értékesítésen keresztül termékfejlesztéssel is foglalkoztál, de 2007-ben hogyan lettél stratégiai igazgató?
Igazából amikor meglett a doktorim, akkor volt egy olyan döntési pontom, hogy merre tovább, maradok a versenyszférában, vagy pedig visszamegyek a kutatói területre, és akkor kaptam ezt az ajánlatot, hogy akkor stratégiai igazgatóként folytathatom az Optenen belül a pályafutásomat, és akkor ez egy olyan értékajánlat volt, ami nekem nagyon megtetszett, és ez abban az irányba hajtott, hogy maradjak. A kihívás is az, hogy a teljességében szemlélhetem a dolgokat, hogy nem kell elmerülnöm úgy egy-egy kisebb részletbe, hogy közben nem láthatom az egészet. Tehát inkább azt a szabadságot mondanám, amivel az jár, hogy az ember a teljes egészet átláthatja.
És ugye beszéltünk már pár szót a kollégákról, vagy hogy mit vársz el a környezetettől, de beszéljünk a vezetői szerepkörről, illetve annak a hitelességéről, hogy hogyan lehet ezt szerinted hitelesen jól csinálni.
Meggyőződésem, hogy csak annyit várhatunk el a kollégáktól, amennyit mi magunk is beleteszünk. Sőt, én néha kifejezetten kevesebbet várnék, tehát ha nekem véletlenül úgy jön ki, hogy éjszaka hajnali 1 órakor tudok megírni egy e-mailt, és ne adj Isten választ kapok rá hajnali 1:05, akkor egyből megy a válasz, hogy nyugodtan menjél és pihenjél, nincs munkaidő. Nekem most volt időm megírni a levelet, de nem várom, hogy akkor hétvégén vagy éjszaka válaszoljanak. Valószínűleg a pihenés is hozzátartozik, tehát azt próbálom a kollégáknál is érvényesíteni, hogy nagyon fontos, hogy amikor ott vannak, munka van, pörögjünk, dolgozzunk, de hagyják meg maguknak azt az időt, hogy ki tudják pihenni magukat, mert ugyanolyan fontos föltöltődni a köztes időszakokba, mint az, hogy jól tudjunk dolgozni.
Hány főről beszélünk, mekkora a cég?
78-an vagyunk jelenleg közvetlenül alkalmazásban a cégben, és további körülbelül 20-25 olyan beszállítunk, a vállalkozónk van, akikkel nagyon szoros a kapcsolat.
És nyilván nem kellene általában, hogy kérdés legyen, hogy férfi vagy női vezető. De azért mégis néha felmerül. Te valaha érezted-e ennek a nehézségét, hátrányát, előnyét, hogy női vezetőként állsz a ranglétrán egy bizonyos ponton?
Én inkább úgy gondolom, hogy az előnyét élveztem. Szoktam hallani olyan történeteket, amikor valaki hátrányát érzi annak, hogy nő. Én úgy gondolom, hogy alapvetően az előnyét éreztem. Viszont nagy részben ugyanarra van szüksége egy nőnek, mint egy férfinek ahhoz, hogy jó vezető lehessen. Először is egy nagyon erős szakmaiságra, mert szakmaiság nélkül teljesen mindegy, hogy milyen személyiséggel, milyen skillekkel rendelkezik még egyébként az ember, nem lesz hiteles. És a szakmaiság mellett utána jöhet az agilitás, utána jöhet az, hogy ki hogy kommunikál, vagy esetleg emocionálisan mennyire érzékeny, de az mind-mind már akkor kell, hogy megjelenjen, amikor az erős szakmaiság létrejött.
És mennyire figyelted azt, hogy milyen vezetővé válsz az évek során? Ugye itt egy 17 éves utat jártál végig eddig a cégnél, eljutottál egy bizonyos pontra, közben dolgoztál azon, hogy te milyen legyél, vagy csak menet közben ez alakult?
Nagyon sokáig csak alakult, de szerettem, azért van egy nagyon erős megfelelési kényszer bennem, és ez nem csak fölfelé, hanem a munkatársak felé is, hogy ők mit várnak. Nálam mindig el lehetett mondani, hogyha valaki úgy gondolja, hogy én rosszul reagáltam valamire, akár nem jó döntést hoztam, és abban bízom, vagy úgy gondolom, hogy ezt nekem el lehet mondani a mai napig, hogyha valami ilyet látnak, és végig gondolom. És olyan is volt már, amikor ennek kapcsán megváltoztattam a döntésemet, vagy netán elnézést kértem, mert arra volt szükség, de alapvetően az egész vezetői létem nagyon sokáig így inkább belülről változott. És később coach segítségét is igénybe vettem, mert kívülről máshogy látnak azért.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy a kollégáid milyen vezetőnek tartanak, vagy milyen embernek tartanak szerinted?
Hát erről leginkább őket kellene megkérdezni. Én hiszek abban, hogy őszintén elmondanák a véleményüket, de azért annyira biztos ebben nem vagyok. Nagyon sok negatívumot nem kaptam vissza. Nem hiszem, hogy én vagyok a legjobb vezető, de biztos vannak rosszabbak is nálam.
Mennyire kell egy vezetőnek bátornak, bevállalósnak lenni szerinted?
Én szerintem működhet mind a kettőféle vezetési stílus, hogy valaki bátrabb, bevállalósabb. Én egyébként ide tartozom.
Vagy biztonsági inkább. Játékos.
Én nem vagyok biztonsági játékos, de az is tud működni, tehát nyilván pozíció is válogatja, ágazat válogatja, hogy hol miket lehet meglépni. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen kifejezetten nyitottnak, bevállalósnak és valamilyen szinten kockázatvállalónak kell lenni ahhoz, hogy jó eredményeket lehessen elérni.
És mivel szoktad mondjuk a kollégáidat motiválni? Ugye egy csapat van körülötted, most már rálátsz az egész szervezet működésére, és egy lehetőség a kezedben.
Többen vagyunk, akik próbálunk a motiváció különböző eszközeivel élni, és most már szerintem egy elég jó csomagot tudtunk összeállítani. Van természetesen pénzügyi jellegű bónuszrendszerek, projektrendszerek, de amire rájöttem az elmúlt 10 évben, hogy szinte mindegyiknél többet számít az, hogy beszéljen az ember a kollégákkal, meghallgassa őket, ha ötletük van, építse be a folyamatokba, tehát ahol tudjunk, támaszkodjunk rájuk. Ez nekünk is jó, de nekik is nagyon jó ezt megélni, hogy ilyen szinten be vannak vonva.
Beszéltünk a szeretem dolgokról, de valahogy adós maradtál a nem szeretem dolgokkal, vagy nincs ilyen?
Hát de van, szerintem mindenkinek van. Nekem a dokumentálás az egy ilyen dolog. Nagyon nem szeretem, de tudom, hogy szükség van rá. Vannak olyan kollégák, akik ebbe be tudnak azért segíteni, de hát bizonyos dolgokat az embernek magának kell dokumentálnia. Illetve hát, amit említettem, hogy meg kell hallgatni a kollégákat, van néha olyan, amikor nevezzük, hogy ez a lelki támasz is, ami már túlmutat a szakmai támogatáson, tehát emberekkel vagyunk körbevéve, és azért az elmúlt időszak az sokak számára nagyon nehéz volt. Nekem meg az néha nehéz, hogy ebbe olyan mélységig tudjak támogatást adni, ahogy néha elvárják a kollégák. Tehát én szoktam mondani, hogy nem biztos, hogy én vagyok a legérzékenyebb ember a cégbe, sőt kiemelném, hogy szinte biztos, hogy nem így van. Tudom, hogy ez fontos ez a terület, de nekem például ezen kifejezetten néha meg kell erőszakolnom magam, hogy meg tudjam hallgatni, figyelmesen tudjam meghallgatni őket, és vissza tudjak jelezni akár ilyen emocionális kérdéseket.
Hát ez már egy tudatos vezetői attitűd, amiről igen. beszélhetünk, és hát ahogy mondtad, tényleg az utóbbi időszak az válságmenedzselés volt válságmenedzselés hátán, és erről majd kérdeznélek is, tartsunk egy kis szünetet, majd innen folytatjuk a beszélgetést dr. Csorbai Hajnalkával, az Opten stratégiai igazgatójával, aki egyébként egy egészen elképesztő háttérrel és tudás rendelkezik, mert hogy atomfizikusként, kutatóként is kutatott, tevékenykedett, dolgozott, illetve hát egy olyan pálya állt előtte, ami helyett végül a versenyszférát választotta, ahol már 17 éve van. Arról is beszélgetünk majd, hogy egyébként mi kell mindahhoz, hogy az üzleti életben valaki jól működjön, akár nőként, akár férfiként, hogy tegye le a névjegyét az asztalra. Hamarosan innen folytatjuk.